A következő interjúban Lupusz atya fog beszélgetni dr. Török Balázs szociológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia tanszékének egyetemi docensével arról, hogy a szociológia tudománya hogyan szolgálja az embert.
Kedves Balázs, egyrészt hagyományosan köszöntelek, hogy Laudetur Jézus Krisztus, és ami talán még fontosabb, hogy jó szelet.
In aeternum amen, és nagyon köszönöm a jó szelet, készülök vitorlázni.
Hát tudod, kétszer voltunk már a tengeren is együtt, és annyit a kedves hallgatóknak elmondanék, hogy akivel most beszélgetek, Biza 48 éves kötelék és barátság köt össze. És annak idején én csöpögtettem beléd a matematika gyönyörűségeit. Emlékszel rá?
Pontosan, minden részletére.
Na figyelj ide, az egy sok ezer éves tudomány, és utána pedig futottak az évek, és egy bébi tudománynak, tehát a szociológiának a szépségét pedig, őszintén mondom, hálával általad ismertem meg. És mivel ma Tamás apostol ünnepe van, és a hit és tudomány vidékét járjuk be, ezért nagyon fontos, hogy itt a kedves hallgatókkal, hogy hogyan szolgálja az embert ez a tudomány, hasonlóan, mint a matematika meg a többiek, tehát hogyan egészítsük ki az ismereteinket a szociológia által, erről ha szólnál néhány szót.
Hát valóban a szociológia nem nagyon régi tudomány, és ha egy pillanatra a múltjára visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy indulásakor ilyen társadalom kritikai megközelítéseket alkalmazott. Egy picit odaállt a szegények mellé, az elesetek mellé, a nehéz helyzetűek mellé, és az ő helyzetüket bemutatva a társadalomban felelősségérzetet keltett. Mára egy kicsit más a szociológia feladata. Az a feladata, hogy tájékoztassa a társadalmat arról, hogy mi a következménye a saját önleírásainak. Ez talán kicsit bonyolultan hangzik, de mondok egy példát rá. Például ilyenekre hívjuk fel a figyelmedet, hogy a társadalom azt gondolja, hogy az ellenségeivel, azok az ellenségétől elkülönül. Nem. Szociológilag mi éppen azt mutatjuk be, hogy a legszorosabban azokkal kapcsolódik össze, akit ellenségünk tekint. Mert minden mozdulatára reagál. Tehát ilyen paradox dolgokat tárunk fel, azt hiszi, vagy a társadalom elkülönülünk, határokat vonunk. Nem, a végén oda jut a társadalom, hogy már az ellenség lehetséges terveire is reagál. És ilyen módon nagyon összekapcsolódik azzal a másik társadalommal, amit ellenségnek tekint. Ez nem látható át a politikai üzemben, nem látható át a média híranyagokban. És a szociológia tájékoztat arról, hogy a társadalom az önleírása révén olyan helyzetbe hozza magát, amiből esetleg nem talál majd kiutat, vagy végig kell mennie azon az úton, amiben ellenségnek tekintett egy másik társadalom, és majd az összeomláshoz megoldást. Tehát a szociológia egy külső megfigyelője próbál lenni a társadalomnak, ez lehetetlen teljesen, hiszen mi is részei vagyunk a társadalomnak. Mégis megpróbálunk olyan nézőpontokat biztosítani, vagy felkínálni, amely a társadalom reflektálni tud arra, hogy hopp, melyen irányba haladok, mi történik velem, ha ezt a folyamatot ilyen elszabadult folyamatként, fékezetlen folyamatként viszem tovább. Hát ez ma szerintem a szociológia felelőssége, de nem az, hogy meghirdesse, hogy milyennek kell lenni a társadalomnak, ez nem dolga a szociológiának. Leírja, elmondja, hogy milyen, hogyan működik, és akkor annak milyen következményei vannak. Talán ez ebben a tudományban az igazi kihívás.
A szavaidnak azért örülök, mert itt a felszín és a valóság, amit mondtál az ellenségről, hogy felszínesen olyan, mintha kevésbé törődnék vele, holott nagyon is szinte determinálja az életemet, igen, akár belevetítem azt az ellenségképet, aminek semmi köze a valósághoz, és ez rettenetes. A második fölvetésem az lenne, hogy minden új tudomány nagyon fontos, hogy illeszkedjék a hithez. Visszagondolok Galileihöz, Galileig, tehát egy induló természettudomány, nyilván nem a mesterrel van a hibám, hisz a írnoka te is tudod, piarista szerzetes pap volt a Michelini testvér. Tehát most arra gondolok, elég élesen mondom, hogyha leírható szociológiai egységként az egyház, akkor hol van itt helye a Szentléleknek, a természet fölöttinek? Nyilván provokállak. Mi erre a válaszod?
Hát az első, hogy egy pillanatra már fel kell villantanom, hogy meg kell mutatnom, hogy a szociológia az vallásban gondolkodik. Tehát vallásszociológiát űzünk, és nem csak egyházszociológiát. Ezért picit vissza kell lépnem a valláshoz, a vallás fogalmához. Szociológiailag a vallásnak tekintjük mindazt, amiben megkülönböztetik az e világit és a túlvilágit. Hogy mondjak egy sarkalatos különbséget a kereszténységtől, például ha a hindu vallás szakralizálja a semmit, a nihilt, tehát a tapasztalt világgal, az élhető világgal szemben egy néma megszólalásra képtelen semmi áll, ami előtt elnémul maga az ember, akkor ez szociológiai értelemben vallás. Ezért például Angliában módosították a jogrendet, és most már nem csak azt tekinthető vallásosnak, aki valami természet felé személyesen megszólítható vagy megszólaló istenségben hisz, hanem az is vallásosnak tekinthető, aki ebben a fajta, hát ilyen a szakralizált semmi, azt használom ezt a fogalmában hisz. Ez egy vallásos attitűd, mert használja azt a megkülönböztetést, hogy világ, a mi világunk, és a túlvilág. És ha jól megnézzük, itt jön akkor a kereszténység és az egyház is, hát ezzel a megkülönböztetéssel sajátos módon dolgozik a kereszténység és a katolikus egyház is, és tulajdonképpen a mai ünnep, ez a Tamás ünnepe, a Tamás apostol ünnepe erre utal, hogy mit kezdünk ezzel az világi és túlvilági tapasztalattal, ez megmarad-e, mert hát ebből ki lehet esni, és akkor eltűnik a túlvilág. Hadd mondjak itt valamit, hogy milyen bonyolult helyzetben van, és ez a katolikus egyházra és a kereszténységnek az európai változatára jellemző ma. Annak idején Ratzinger, a későbbi Benedek pápa írt egy könyvet a hitről, és abban meghivatkozta azokat a német szerzetes tapasztalatokat, német apácák írtak hozzá levelet, és azt írták neki, hogy úgy látjuk, hogy a hit és hitetlenség határa ma nem az emberek között húzódik, hanem az emberi szíveket meciketté. Tehát ez azt jelenti, hogy aki szerzetesként professzionálisan elkötelezett, keresztényként, annak is egyfajta állandó bizonytalanság érzésben kell élni, és ebben a bizonytalanság érzésben kell megtalálni a bizonyosságot, és ha túl nagy bizonyossága adódik, akkor valószínű a bizonytalanság érzés irányába kell elmozdulni. Mert az emberi szíveket meciketti a hit, és hitetlenség esélye. Ez nagyon élővé, és nagyon sajátosan újjá teszi a hitet, és azt hiszem, hogy a keresztény egyháznak ez a küldetése, hogy ebben az új európai kereszténységben megfogalmazza a jövő vízióinkat, vagy a világértelmezéseinket.
Azért örülök a szavaidnak, mert ami minden erénynek az ősanyja, az idézett részlet, azaz növeli bennünk az alázatot. Tehát amit elmondtál, hogy nem úgy birtokoljuk, vagy Szent Pál írja, hogy cserépedényben van, és amiről beszéltél még, hogy e világ és a túli világ, hogy Jézus mondja, hogy e világban élünk, de nem e világból valóak vagyunk. És ha ezt tudjuk tartani, úgy gondolom, akkor maradunk nagyon hűségesek Jézushoz. Engedj meg, hogy még egy dolgot kérdezzek tőled, hogy nagyon izgalmas kérdés most a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy nyilván ezt lehet közelíteni, hogy mondjam, sok területről, akár most, ha egy pap hogyan használhatja föl, egyházban milyen szerepe van, mennyiben segítheti a pasztorális munkát, És te, mint szociológus, mit tudnál hozzáfűzni, hogy ne rémet lássunk, ne bálványozzuk? Tehát ennek a sejtése, vagy akár trendje, hogy mit hozhat az életünkben, ha jól kezeljük? Erre, ha néhány szót szánnál.
Hát az én megközelítésemben most egy picit elméleti leszek, mert annyira új jelenség, hogy talán nem érdemes abból kiindulni, hogy hopp, már erre is jó, hopp, erre, jaj, de érdekes, hanem elméletileg megragadni, hogy mi történik a mesterséges intelligencia következtében. Az egyik, ami történni fog velünk, az, hogy egy géppel kommunikálunk, amelyik algoritmusokkal érti meg a világunkat, tehát nem csak bennünket, hanem az összes ember kommunikációját figyeli egyidejűleg, és algoritmus, matematika, te érted talán, Lupusz, hogy matematikai algoritmusokkal érti meg azt, amit mi a kommunikációs szituáció, helyzetben.
Látod,
falakban.
Milyen fontos a matematika? Csak folytasd.
Abszolút, igen. És az alapvető változás az lesz, hogy minden beszédhelyzetben, amiben ott vagyunk, itt és most, a rádióban is, meg mindenütt, el tudjuk különíteni, hogy miért beszél, aki beszél, ezt megsejtjük, és be tudjuk azonosítani, hogy mit mond, és miért beszél, és mi a közlés szándéka. De mi van, ha egy gép közöl valamit? Mi van, ha egy algoritmus, aki egyidejűleg 100 millió emberrel kommunikál, az közöl? Mi ott a közlés szándéka? Mi az a szelektált információ? Ugye, ha valakivel egy szobában, egy kávé mellett beszélgetek, akkor a közös múltunk, te is utaltál a közös hajózásainkra, ezek összekötnek minket, és bizonyos értelemben a kommunikáció hátterében ott vannak, és így koherenssé teszik a kommunikációnkat, mert tudjuk, miért mond, mit mond, és mi a szándéka, és ezeket tudjuk csekkolni, és tudjuk visszatudni, hogy miért mondod ezt. És akkor folytatódik a beszélgetés indoklásokkal. De egy gépi algoritmusnak nincsenek emberi jellemzői, nem koherens a kommunikációja úgy, ahogy egy emberi. Ez be fog vinni minket, ha ezekkel elkezdünk egy ilyen gépi algoritmizált partnerrel kommunikálni, ez egy olyan világba visz be minket, ami ismeretlen. Egyszerűen ismeretlen. Nem tudjuk, hogy bizonyos értelemben egy sajátos marslakot hoztunk létre, akivel most elkezdünk beszélgetni, és majd kiderül, hogy ő milyen. Mi történik velünk, ha vele kommunikálunk. Hát így tudnám megfogalmazni azt az elméleti dilemmát, amit a mesterséges kommunikáció felvet, és amit a szociológiai lát, és ami azt jelenti, hogy egy újfajta bizonytalanságot kell kezelnünk a jövőben.
De Balázs, nagyon-nagyon köszönjük a szavaidat, és ha már itt a vitorlázásról is ejtettünk szót, hogy úgy gondolom, hogy egyrészt adott számunkra a gyönyörű teremtett világ, ez egy nagyon fontos, adott számunkra nálad mondjuk a gyönyörű unokáid, és így tovább, adott a matematika, sok-sok minden, és én azt köszönöm meg neked, hogy most a hallgatók számára is közel hoztad azt, hogy mennyire fontos közelítése a valóságnak a szociológia. Isten áldjon és jó szeret!
Jaj, nagyon szépen köszönöm, és minden hallgatónak, és
köszönöm a társszerkesztőnek.
Isten áldjon, köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót kívánunk.
Isten áldjon, szia Balázs, szia.
És akkor, atya, most ezután a beszélgetés után hallgassunk egy kis zenét, a Te vagy a napsugaram, You Are My Sunshine címmel.
You're the night, dear, as I lay sleeping. I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. If you will only say skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Virág. Most adásban vagyunk?
Beszélj.
Az adásunk, a napindítónk végéhez érkeztünk, atya. Köszönjük szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Reméljük, hogy hasznos, értékes perceket töltöttek velünk. Legyen nagyon szép napjuk, és örüljenek a nyárnak, a napfénynek. Minden jót kívánunk. Atya?
És örülök, hogy sikerült harmóniát teremteni sok-sok nagyon szép irányzatból, mert az élet lényege a harmónia.
Igen. Köszönjük szépen. Minden jót kívánunk a Mária Rádió hallgatóinak. Elbúcsúzunk.
Dicsértessék
a Jézus Krisztus. Búcsúzik Farkas István lúpusz atya. Búcsúzik Önöktől Farkas István lúpusz atya és Szabó Ildikó.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.